Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet. Ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te eléd, hiszen te azt ígérted nekünk, Úr Jézus, hogyha ketten vagy hárman is, egybe gyülekezünk a te nevedben, te ott vagy, s ha valamit kérünk te tőled a te nevedben egy akarattal, te azt megadod. Mert Urunk, amiközben hallgatjuk a te igédet, úgy tudod tisztogatni gondolatainkat, lelkünket, indulatainkat, érzéseinket, hogy Urunk, mindaz, amit eléd hozunk, Urunk, te azt el tudod venni, meg tudod gyógyítani az életünkben, s ezért vagyunk most is te előtted, édesatyánk, mert mi minden segedelmünket egyedül te tőled várjuk, nem emberektől, hanem a mindenható és élő Istentől. Ezért teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk, szeretnénk most is kitárni a mi szíveinket, és letenni eléd mindazt, amire a te áldásodat kérjük. Eléd hozzuk mindazt, amiből úgy látjuk, hogy kevés van, de te meg tudod sokasítani, s hagyd tegyük le eléd, Urunk, mindazt, ami betegség az életünkbe, hogy gyógyítónká tudj válni most is az Isten tisztelet órájában. Szentlélek, Úristen, boldog a mi szívünk, mert amikor imádságra nyitjuk meg a mi ajkunkat és a mi elménket, lelkünket, tudjuk, hogy nem egyedül imádkozunk, mert te kimondhatatlan fohászkodásokkal jársz közben érettünk, hogy mindazt, amit valóban kérnünk kéne, de nem tudjuk, te azt is oda viszed a mindenható Atya elé. Úrunk, hálát tudunk csak adni neked, hogy itt lehetünk a te házadba, hogy élhetünk a te igéddel, mert Urunk, ami emberi, sokszor elferdülő gondolatainkat, egyedül csak a te igéd tudja helyes irányba helyezni. Kérünk hát, hogy most is légy itt közöttünk, táplálj bennünket megelevenítő igéddel, hogy a számunkra élet betöltekezését és gyógyulást hozhasson. Jézus nevébe kérünk, áld meg igédet és Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban és annak folytatásában, amely írva található János evangéliumának 5. részében, annak az első 20 versében, majd a 24. és 25. versekben. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, a betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, s várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a vízbe, melyen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokasság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Kedves szeretett testvérek, nem mindegy, hogy az embernek milyen a gondolat menete. Ugye általában úgy vagyunk vele, hogy az nem látszik, nem hallható, és aztán, hogy az ember magában mit gondol, hát hagyj legyen már az kicsit, ami magánügyünk, nagyon sokan így gondolják. És van egy német közmondás is, amelynek az a lényege, hogy a gondolatok azok általában átvihetők a határon, tehát olyan dolgok, amelyeket nem fog senki ellenőrizni, nem fognak miatta megszólni, nem fog senki megvetni, mert a gondolatok azok belül vannak, és úgy gondoljuk, hogy azok lezárhatóak, elfojthatóak. És kedves testvérek, kiderül, hogy milyen óriási nagy hatással vannak ránk a gondolataink. Nem mindegy, hogy jó-e a gondolatmenetünk, helyes-e, Isten szerint való-e, vagy pedig Istentől eltávolodott a mi gondolatmenetünk, és éppen ezért rossz irányba halad. Nevezhetnénk úgy is ezeket a gondolatmeneteket, e világ nyelvezete szerint, hogy pozitívan tudunk-e gondolkodni, vagy negatívan. Mert bizony a gondolataink nagy hatást gyakorolnak ránk, és ez teljes mértékben kihat a mentális, elme, lelki és testbeli dolgainkra, és nagyon sokszor a megbetegedés mögött éppen az húzódik meg, hogy nem mindenről úgy gondolkodunk, ahogy talán kéne. De miért van az, hogy ezt az ember nehezen ismeri fel, kedves testvérek? Hát azért, mert a bűneset következményeképpen az ember gondolatmenete egészen elrugaszkodott az Isten gondolatmenetétől. Jól ismerjük az ézsaiási igéket, ahol maga Isten jelenti ki igéjében, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utam nem a ti utaitok. És hogyan jön létre egy gondolatmenet? Úgyhogy minden áldott nap bizonyos dolgokról gondolkodunk valamilyen módon, és minél többször gondolok egy személyre, egy tárgyra, egy életeseményre, egy bántódásra hasonlóképpen, kedves testvérek, ebből erősségek lesznek, mert megerősítem, minél többet gondolok rá negatív módon, minél többet gondolok valakire gyűlölettel vagy szeretetlenül, minél többet gondolok valamire szorongva, vagy aggodalmaktól kísérve, ezek erősségekké tudnak válni az életünkben, és ez nem Istentől van. Azért küldte el az atya a fiút a világba, az ige azt mondja, hogy életük legyen és bővölködjenek. Teljesen idegen Istentől, az Isten világától a betegség, teljesen idegen az Isten világától a gyűlölet, a személyválogatás, és sorolhatnánk még ezeket, amikor a test gyümölcsei vannak felsorolva, és a lélek gyümölcse a Galata levélben, láthatjuk, hogy a mennyek országának erői milyen gyümölcsöt tudnak teremni. És láthatjuk a bűneset következtében is, hogy micsoda ehetetlen és élvezhetetlen, romló gyümölcsök fakadnak mindabból, amit a gonosz tud az ember lelkéből előhozni. Kedves testvérek, az életünk minősége függ attól, hogy mi hogyan gondolkodunk. S előttünk van a mai délutánon a betesdai beteg, aki egy megkeseredett ember. Arról hallunk, hogy 38 esztendeje vár, ki vár, míg a víz megmozdul. 38 esztendő alatt vajon hányszor mozdulhatott meg a betesda tava, kedves testvérek? Hányszor várt, aki reménységgel, hogy kivárom, újból megmozdul, és hát, ha én érhetek oda elsőnek. És aztán 38 év nagyon hosszú idő. A reménység megkopott, elkophattak mellőle a hozzátartozók is, a barátok is, hiszen amikor Jézus mellé áll, észreveszi, felismeri benne az ő nagy mélységeit, betegségét, elhagyatottságát, akkor kedves testvérek, ebből az emberből szinte felfakad a fájdalom, és ezzel együtt a gondolatmenete is. Nincs emberem. Ünnepre ment fel az Úr Jézus Jeruzsálembe, és amikor Jeruzsálembe haladtak, a lyuk kapunál volt egy, akár tórendszernek is nevezhetnénk, mert hiszen 5 csarnoka volt ennek a tónak, ennek az egyik kisebb medencéje volt a Betesda vize, amit gyógyfürdőként használtak az Úr Jézus korában, de a régebbi időkben juhoknak az úsztatója volt. Innen is van a neve, hogy a juhok tava. És kedves testvérek, amikor régészeti módon feltárták ezt a területet, mert megvan, feltárták, valóságos dologról beszél a Szentíró, akkor arról tudhatunk, hogy 5 oszlop csarnoka volt, 4 ezekből a 2 stavat veszi körül, az 5. pedig a 2 medencét elválasztó falon épült. Kisebbik északi medence 40 méter hosszú és 50 méter széles, a nagyobbik déli medence hossza 48 méter, szélessége 57 és 65 méter között van. A medencék átlagosan 7 és 8 méter mélyek, amelyek sziklába voltak vájva. Egyrésztről az esővíz táplálta, másrésztről pedig ez a gyógyforrás, amit meg is nevez itt a Szentíró is, és mindez a Kidron völgyének oldalába volt csodálatosan elhelyezve, mint egy ajándék a betegek és gyógyulni vágyók részére. Kedves testvérek, itt a Betesda tavánál, hogy is mondjam, az erősebb győzött. Ez olyan volt, mint egy kanderbajnokság, mint egy ökölharc. Aki erősebb, az jutott be a tóba, és aztán hiába ment be másodiknak, vagy 5., vagy 10., elsőnek kellett bemenni, mert aki elsőnek be tudott menni ebbe a tóba, bármilyen betegséget is hordozott, az meggyógyult. Az ókori világban nagyon gyakori, hogy a gyógyfürdőknél rendkívül sok hálaadást megszövegező fali táblácskák és szövegek voltak a gyógyfürdők oszlopcsarnokaiba elhelyezve, felvésve. Hálát adtak a gyógyvizért, hogy meggyógyította őket. Milyen jó, hogy miközben ez a betesdai beteg is oly sok mindentől várta a gyógyulást. Várta a gyógyulást a víz megmozdulásától, a gyógyvíztől magától. Aztán már az emberekben vetett reménységét fel is hagyta, bár nagy lelki fájdalma, hogy nincsen embere. Neki már segítője sincs. S olyan gyönyörű, hogy Jézus értésére adja, most már van segítőd, és felteszi a kérdést, akarsz-e újra egészséges lenni? Ahogy a fordításban halljuk, meggyógyulni. És alig várjuk, hogy végre azt mondja ez a beteg ember, megrakadva ezt a lehetőséget, hogy igen, meg akarok gyógyulni. Nem ez a válasz. De egész panasz áradat, akár még vádbeszédnek is beillene, nincsen emberem. És ez ítélet mindazokon, akik hozzátartoztak. Nekem már egyik sem az emberem. de mégis ott van, mert mindazok, akik sorvadásosak, bénák és különböző fogyatékossággal, súlyos betegségekben élő emberek voltak, kedves testvérek, ez éltette őket, várták a víz megmozdulását. Avagy mi nem ezt várjuk itt a templomba? Amikor azt éljük át, hogy nincs emberem, amikor azt éljük meg, hogy nincs más segítségem, amikor azt éljük meg, hogy nincs, aki megért, amikor jövünk a fájdalmunkkal, a betegségeinkkel, amikor azt mondják, hogy itt már nem lehet segíteni, itt már kész, vége. Hányszor nem ezek a dolgok vezetnek minket el az Istenig, a templomig, és várjuk a víz megmozdulását. Várjuk, hogy Isten igéje úgy fog megszólalni, hogy az, ami szívünket megmozgatja, új életet ad. De a Betesda tavát az Úr Jézus egy egészen új jelképté emeli, az újjászületésnek a vizévé, hiszen annak az elsőnek, aki oda be tudott menni, kedves testvérek, teljes gyógyulást hozhatott. Az Úr Jézus egyértelművé teszi a betesdai beteg számára, hogy nem a gyógyvíztől fog meggyógyulni, mert aki kérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni, Jézusnak van erre hatalma, hogy őt éppé tegye, és őt meggyógyítsa. Kedves testvérek, nagy baj van ott, ahol már a vizek megmozdulását sem várják. Nagy baj van ott, ahol az emberi lélek és gondolat belesüllyed a nihilbe, az alkoholba és a fájdalomba. Éppen pénteken este egy 30 éves osztály találkozóra hívtak meg, azokkal, akikkel egy általános iskolába voltunk, és hát nehéz ezeket az alkalmakat egyeztetni, de olyan öröm volt a szívembe. Nem mintha sok időm lett volna rá, de én úgy éreztem, hogy el kell, hogy menjek oda. És olyan hálás vagyok Istennek, mert az én drága évfolyam társaim, a szabadéket így nevezni, annyi életbeli teherrel vannak megterhelve, és eszköztelenek, és ami a legszomorúbb, nem ismerik az Urat. Általános iskolába mindig ezért csúfoltak, mert Helyő Csabáról szinte csak néhányan voltunk, majdnem egyedül voltam gyerek, akik templomba jártunk a református gyülekezetbe, és ezt hétfőn mindig leporolták rajtam, már megint templomba voltál. És olyan boldog voltam, hogy elkérték az e-mail címemet, megkereshetünk. Ha nincs kivel megbeszélni valamit, meghallgatnál. És kedves testvérek, ez egy olyan boldog dolog volt, hogy Isten elkészítette ezt az alkalmat. Ó, bárcsak megmozdulna az életük vize, bárcsak tényleg komolyan vennék, hogy Jézus Krisztusban van az élet forrása, és hogy Jézus Krisztus valóban tud segíteni. Az Úr Jézus ennek a betesdai betegnek gyakorlatilag nem valami hirtelen jött választ ad, hanem egy feladatot ad neki. Nem minden esetben így gyógyít az Úr, de neki ez a gyógyulás útja. Vedd fel az ágyadat és járj. És aznap szombatnap volt. És nagyon jól tudjuk, hogy az ágynak a felemelése munkának számított. Tehát valószínű, hogy az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy aznap ő miért ezt a feladatot fogja adni ennek a betegnek. Hát hogy ne vette volna fel az ágyát, és hogy ne járt volna, hiszen erre várt 38 esztendeje. Gondoljunk bele, drága testvérek, hogy amikért oly sok éve könyörgünk, Isten megadná, érdekelne bennünket, hogy ki mit gondol. Abba a pillanatban ezt a beteg embert, ezt a meggyógyult betesdai beteget sem érdekelte. Csak hogy a belé rögződött gondolat menet, csak az erősebb győzhet, a Jézushoz való viszonyára is kihat. Egyrésztről azt sem tudja, hogy ki gyógyította meg, másrésztről pedig hiába gyógyítja meg az Úr Jézus, a hálaadásnak a legkisebb jeleit sem látjuk az életében. Sőt, amikor Jézussal újból találkozik, Jézus meginti, Menj el, és többé ne vétkezzél, nehogy valami rosszabb történjék veled, s ennek ellenére a betesdai beteg elmegy, és jelenti, feljelenti Jézust. Ő volt az, aki arra buzdított, hogy vegyem fel az ágyamat, és járjak. Vagyis a gondolatmenet a régi. Meggyógyult a teste, de a gondolatmenet az a régi, és inkább a többséghez akar tartozni, a korabeli vallási vezetőkhöz, a törvény őreihez, nem szeretné Jézusra felcserélni azt, ahova ő eddig tartozott. Kedves testvérek, sajnos a korabeli vallási vezetőknek a gondolatmenete, ki kell, hogy mondjuk, nem volt Isten szerint való. Tehát a reformáció mindig időszerű, és mindazok, akik az Isten szeretik, nap mint nap meg kell, hogy újuljunk, mert ha nem, a gondolataink távol fognak kerülni az élő Istentől. Korabeli vallási vezetőknek a törvény mindenek felett való volt, ezért elképzelhetetlen volt, hogy a szombatnapi törvényt bármivel is megsértsék. Az Úr Jézus pedig azt mondja, az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. Vajon ki az, aki Isten kezét megfoghatná, hogy ne tedd, hogy ne gyógyítsd meg? Az Úr Jézus egy másik szombatnapi gyógyításnál felhívja a figyelmet, hogy azért elég huncut módon értelmezitek ti a szombatnapi törvényt, mert azért inni adtok a jószágoknak, hogy kár ne érje őket, és hogyha a verembe beesik, onnan is kihúzzátok őket, hogy nektek ne legyen anyagi károtok. Hát akkor Ábrahámnak ezt a gyermekét nem oldozhattam volna fel a betegség kötelei alól. Gondolatmenet. Gondolatmenet. Jó gondolatmenet az, ha a templomba nem ülhetnek a helyemre. Milyen ismerős, ma is vannak vallásos rögeszmék, ma is vannak megerősített gondolatok, nem Istentől valóak. Vajon fel tudunk-e szabadulni arra, hogy megtegyük azt, amit az Úr Jézus kér tőlünk, és engedjük-e, hogy ezáltal úrrá legyen az életünk fölött, és tudunk-e bővölködő életet élni abba a szabadságba, amit Jézus szerzett meg nekünk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy újból féljetek, hanem a fiúság lelkét, amellyel kiáltjuk, Abbá, Atya. Tudni kell rajta kapni magunkat, azon, amikor a gondolatunk nem a helyén való, mert meg fog betegíteni. Legyen az a saját életünkkel kapcsolatba, családtagjainkkal kapcsolatba, legyen az a gyülekezetünkkel kapcsolatba, bármivel, kedves testvérek, nap mint nap könyörögni kell. Uram, én te tőled várom a változást, a gyógyulást. Szabadítsd fel az én szívemet és az én elmémet, hogy valóban arra tudjak nézni, amit te mondasz, és amit te mutatsz nekem. Hát a zsidó teológiának volt egy másik buktatója, úgy gondolták, hogy ha valaki nagyon közelinek vallja magát az Istenhez, az ő hitbeli gyakorlata révén, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ő nagyon elrugaszkodott és nagyon bűnös dolgokat gondol. S éppen ezért az Úr Jézust két dolog miatt is elítélték, az egyik a szombatnapi gyógyítása volt, a másik pedig az, hogy egyenlővé tette magát az élő Istennel. Az Úr Jézus pedig csak az Isten igéjét szólja, és kedves testvérek, ez az ige tudja, ami gondolatainkat felszabadítani, mert nem emberi szavak tudnak bennünk munkálkodni, azok sokszor csak rombolni tudnak. Isten szavát kell, hogy beengedjük az életünkbe, mert arról mondja az Úr Jézus, ha ti valóban megtartjátok az én igéimet, az igazság megszabadít titeket. Vagyis minél többet hallgatjuk az Úr Jézus szavát, és minél többet olvassuk az ő igéjét, annál inkább fogja gyógyítani a gondolatainkat, a lelkünket, az elképzeléseinket Istenről, emberekről, a világról, betegségről, próbatételről, és de nagy áldás ez. Az Ószövetség népe a pusztai vándorlás során 40 év alatt tette meg azt az utat, ami 11 nap alatt megtehető lett volna. Miért? Azt mondja az egyik evangelizációs alkalmon az evangelizátor, hogy pusztai módon gondolkodtak. Pusztai módon. Visszavágytak Egyiptomba. Nem is igazán akartak célba érni. 11 napi utat 40 év alatt megtenni. Nem így vagyunk mi is? Ott vagyunk sokszor az élet pusztájába, és nem jutunk ötről a hatra. Annyira szeretnénk túljutni életünknek nehéz szakaszain, próbatételein, nehézségein, s nem megy, mert pusztai módon gondolkodunk, mert nem tudunk Istenre tekinteni, s nem tudjuk egyedül tőle várni a gyógyulást. Érdekes, vannak olyan ige magyarázók, akik a Betesda tavánál lévő 5 oszlopot Mózes 5 törvényével hozzák párhuzamba, a 38 évet pedig, ameddig a betesdai beteg ebbe a nagy nyomorúságban élt, az pedig a 40 éves vándorlásával a választott népnek. És ki is mondják, hogy a törvény alatti vándorlásból a Jézussal való gyógyító találkozás vezet csak el a beteljesedéshez. És szomorú, hogy ez a betesdai beteg csak a testi gyógyulásig juthatott el, de a lelke és a gondolata távol maradt az Úrtól. Isten a mi életünkbe is munkálkodik, a mi életünkbe is szeretne sok mindent megcselekedni. Van, amikor bennünk kell megmozdítani dolgokat, mert a mi hozzáállásunk nem jó, van, amikor pedig körülöttünk rendezkedik az Úr. Nem tudjuk, mikor melyik az, ami szükségszerű, az ember rövidlátó ehhez, de Isten tudatában van ennek. És Jézus ma tőlünk is kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e felkelni? Abból a mélységből, abból a szomorúságból, abból a betegségből, abból az ember nélküli állapotból, elhagyatottságból, amelybe kerültél, amibe jutottál? Akarsz-e újra épp lenni? És amit nem adhatnak meg emberek, sem orvosok, az Jézus kínálja most is ebben az órába mindnyájunknak. Sőt, mond egy nagy örömhírt, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak általa. Ilyenkor mindig eszünkbe kell, hogy jusson a jelenések könyvének igéje, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Igen, lehet valaki fiatal, lehet több diplomája, annyiféle mérce szerint mérik ma az embereket, milyen az öltözéke, a frizurája, a karórája, a cipője, hány diplomája van, milyen autója van, sorolhatnánk. És kedves testvérek, Isten egy mércét állított fel. Mennyi szeretet van benned Istenből? Mennyi ajándéka van benned a mennyei világnak? Mennyit tud az Isten elhozni az életedbe, a gondolataidba, az ő világából, a valódi életből? Sok ember van, kedves testvérek, aki fiatalon is csak úgy néz ki, mint aki élne, pedig halott. Mert nem imádkozik, nincs élő kapcsolatban mindenható Istennel, vagy mert ugyan ismeri Jézust és tud róla, de azért mégiscsak magába bizakodik, és emberektől várja a segítséget. S aztán jönnek a kiábrándító gondolatok, nincs emberem, s aztán jönnek a felkiáltó jelek, a zsarolások, a nagy szavak, akár szuicidtettek. Kedves testvérek, az Úr Jézus hirdeti az igéjét, és az, aki még nem fogadta be, az a neve, hogy él, pedig halott. Dobban a szíve, lélegzik, jó a keringése, de az Isten országa számára még nem mutat élet jeleket. Ha valakit Isten meg akar gyógyítani, azt az örök életre akarja meggyógyítani. Akarjuk-e ezt a teljes gyógyulást? Akarjuk-e, hogy által menjünk a halálon át az életbe? És akkor bármikor eljön az a bizonyos óra és perc, amitől sokan rettegnek, elköltözésünknek az ideje, nem kell, kedves testvérek, arra gondolni, hogy megsemmisülök, ki tudja, mi fog akkor történni, ó, de sok elrendezetlen dolgom van még, mert nekünk minden nap el kell rendezni a dolgainkat. Ne legyen olyan nap, amikor úgy fekszünk le, hogy nem tudtam lerendezni az aznapot, és nem tudtam bocsánatot kérni, és nem tudtam megkövetni Istennek a megváltó szeretetét. Által ment a halálból az életbe, ott vagy már, az életbe, mert akkor hálaadásra van okunk, mert élünk többé nem mi, de él bennünk a Krisztus, és ez a Krisztus élő Úr. Úr tud lennie világ sok nyomorúsága fölött, a betegségek, a próbatételek fölött. Istennek legyen hála, hogy Jézus ma is jön, hogy ma is a templom kegyelemháza, Betesda lehet, s jön, hogy kérdezzen, akarsz-e meggyógyulni, mert még lehet, ma még szabad. Ragadjuk meg ezt a kegyelmet, és adjunk hálát azért, hogy Jézus olyan egységben volt az Atyával, hogy ő azt mondta, amit az Atya ajkáról, az ő szívéről hallott, és nem létezett olyan emberi gondolat, ami őt eltéríthette volna a mennyei világ gondolatmenetétől, bárcsak a mi gondolatmenetünk is egyenlő lehetne a krisztusi gondolatmenettel. Olvassuk Isten igéjét, hogy ez így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, telve van a mi szívünk hálaadással, mert Urunk, amikor sokszor már kilátástalan az életünk, vagy elszomorodunk, elkedvetlenít bennünket az a sok negatívum, ami körülöttünk és bennünk van. Urunk, boldog dolog reád nézni, befogadni a te szavadat, hallgatni, Urunk, a te tanításaidat. S Urunk, oly jó lenne, hogyha az emberi szavak mögött az Isten tiszteleten is a te megszólító szavadat keresnénk, és nem csak az emberekig jutnánk el, nem csak az ige hirdetőkig, hanem magáig az élő Krisztusig. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy te meg tudod mozdítani azt, ami számunkra megmozdíthatatlan, a gondok kősziklájait, a betegségek falait, mindazokat az emberi kapcsolatokat, amelyeket elrontunk, Urunk, neked van hatalmad meggyógyítani. Áldás legyen a te neveden, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy benned megújulhatunk, újjászülethetünk, és általad új életben járhatunk. Által mehetünk a halálból, a kárhozatból, az életbe, a boldogságba. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te az érven kerten kívülre jöttél elebe a bűnös elátkozott világba, és magasztalunk azért, hogy mindazok, akik hittel hallgatják a te igédet és megtartják, azok bemehetnek abba a világba, abba a valóságba, amely a kegyelemnek a háza. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy ma is elénk jöttél, mint annak idején a tékozló fiú elé, és át akarsz bennünket ölelni, amikor bűnbánattal és töredelmes szívvel valljuk be neked, hogy Urunk, sok mindent elrontottunk, talán mindent, de elhisszük és tudjuk, és szemeink csak te reád néznek, élő Istenünk. mert tudjuk, hogy te tudsz bennünket meggyógyítani és életre vinni. Így szeretnénk könyörögni most is minnyájunk életéért, teléd hozzuk, Urunk, a szeptember hónapját is, szeretnénk letenni a kezedbe az újra induló iskolai tanévet, az oktatás minden szintjén, és kérünk, édesatyánk, hogy te adj értelmet és bölcsességet, szorgalmat, kitartást a tanulóknak, és könyörgünk a tanítókért, a tanárokért. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik emberséget, bölcsességet, szívet, lelket, hogy onnan felülről való erővel tudják, Urunk, véghez vinni az ő hivatásukat. Úr Jézus, könyörgünk a betegekért, hogy légy gyógyítójuk, és hogy legyen minél több beteg, Urunk, aki Jézus Krisztus nevét hívja segítségül. Eléd hozzuk a gyászba megtört szíveket is, kérünk, hogy légy vigasztalójuk, s áld meg, Urunk, gyülekezetünket, s a most következő presbiteri gyűlést is. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és áldj meg bennünket Krisztusi gondolatokkal és Krisztusi indulattal. Az Úr Jézus nevében, Atyánk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.